iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Mint ahogy azt a bevezetőben is említettem, ritkán van alkalmunk nagy technológiai cégeket dicsérni, fog is tőlünk egy csúnya pofont mindjárt kapni az Apple, de addig is adunk neki egy óriási piros pontot és vagy cukorkát és vagy bármit, amit szeret, ugyanis úgy néz ki, hogy olyan megoldások és olyan fejlesztések jönnek, a nagyon fontos kitétel a már meglévő hardverekbe, tehát ami akár már most ott lapul a zsebünkben és a felhasználók zsebében, ami egészen hasznos és azt mutatja, hogy az Apple nem csak, bár ott is nagyon, de AI-ban gondolkozik, az iOS 18 remélhetőleg abban már debütál egy-két ilyen fejlesztés.
Azt talán nem teljesen újdonság, hogy az Apple laptopjai helyett már a tabletjét is számítógépnek nevezi, és mindenféle felhasználói területre alkalmas eszközöknek titulálja azokat. Ezek egyike volt például ugye még a COVID és a lezárások ideje alatt a különféle meetingek, különféle konferenciabeszélgetések levezetése, és ezzel kapcsán mutatkozott be egyébként az a Center Stage nevezetű funkció, szintén nem újdonság ugye az Apple termékekben, vagyis, hogy az adott eszköz kamerája kisebb látószöget használ a valósnál, és úgy tűnik, hogy képes követni a felhasználót és mozgatni a kamerát, valójában ugye a látóteret mozgatja a kamerán belül, és erre építkezik valamennyire, de egy sokkal kifinomultabb és sokkal érdekesebb megoldásként fog majd debütálni, az úgynevezett szemkövető megoldás, ami androidos készülékeknél már egyszer-egyszer felbukkant, de nem annyira kifinomultan, hogy akár mozgássérülteknek is ajánlott kiegészítőként funkcionáljon, legalábbis az Apple ezt ígéri, vagyis konkrétan az, hogy mindenféle külső hardware, mindenféle külön eszköz és mindenféle külső szoftver nélkül, tehát a beépített gyári kisegítő lehetőségeken keresztül az iOS és iPadOS eszközöket képesek lesznek a felhasználók azzal üzemeltetni és azzal használni, hogy mindösszesen ránéznek az eszköz kijelzőjére, és a beépített kamera követi a szemünket, ezzel pedig különféle funkciókat el tudnak majd a felhasználók indítani, és gyakorlatilag érintés nélkül is használhatóvá teszik a készülékeiket. Ez pedig egy igen-igen hatalmas lépés, attól is függ természetesen, hogy hány eszköz lesz kompatibilis ezzel a szoftveres megoldással, de akár emberek milliójának életét könnyítheti meg, mindenféle marketing túlzás nélkül.
Igen, okosodik az Apple CarPlay is, illetve maga a hangvezérlés is az iOS-en belül. Itt is kifejezetten az olyan emberekre fókuszál, vagy az olyan embereknek kedvez majd az Apple, akik például nem tudnak tökéletesen artikulálni, éppen ezért sokkal könnyebb lesz az akár beszédhibás, vagy valamilyen betegség miatt kevésbé beszélni képes emberek is képesek lesznek hangvezérléssel vezérelni, nem csak az Apple CarPlay-t, hanem magát az eszközöket is. De ami, hogyha már utazás, ami nekem és személy szerint is érdekes, az az, hogy én egy 10 évvel ezelőttig nem voltam attól rosszul, hogyha olvasni kellett buszon, metrón, mondjuk sinnel közlekedő járműveken egy kicsit könnyebb, de ugye mindenki ismeri, vagy nagyon sokan ismerik azt az érzést, hogy egy idő után elkezdünk szédülni és rosszul vagyunk, ám most úgy néz ki, hogy az Apple-nek a kis megoldásával amennyiben működik, ez biztos, hogy ki fogom próbálni, ezen is lehet javítani, ugyanis fölhelyez az alkalmazásokra, az alkalmazások fölé nem zavaró helyre, pöttyöket tesz ez a különleges megoldás, amik ugyanúgy fognak mozogni, ahogy a jármű mozog alattunk, tehát kvázi ezzel a szemünknek és az agyunknak azt üzeni maga a mobiltelefon, hogy igen, tudjuk, hogy mozogsz, nem kell hány ingert generálni oda bent, hiszen láthatóan vizuális visszajelzését adjuk annak, hogy a hallójáratban ugye az a kis folyadék így meg úgy billeg, mozog és lötyög. Éppen ezért azt ígéri az Apple, hogy ezzel ez a motion sickness, ez a hány inger, ez kevésbé lesz aktív. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy működik-e. És most félre is tettük a cukorkás dobozt, és áttérünk a péklapátos pofonokra, és a Google-t vesszük első körben elő, aki hát egy aprócska, tényleg pár százezer embernek a teljes nyugdíját érintő bagatelméretű hibát vétett.
600 ezer ember, ennyi személy életét változtathatta volna meg a Google, és nem pozitív irányban, hogyha az ausztrál nyugdíj alap, amelyik Google tárhelyet, Google Cloud tárhelyet használt, nem lett volna elég szemfüles, és nem lett volna eléggé paranoid, hogy úgy mondjam, mert hogy egész konkrétan ennyi embert érintő adatot törölt a Google Cloud, és ezzel együtt mondhatni, hogy egy teljes nyugdíj alap valamennyi személyes információját, ezzel együtt azt is, hogy kinek mennyi pénz jár majd havonta, amikor visszavonul és kírja jussát ebből az alapból. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos tanulsága a történetnek, hogy a vállalat, amelyik előfizetett a Google Cloud szolgáltatásaira, annyira előrelátó volt, hogy egy másik felhőtárhelyet, egy másik felhőszolgáltatást, de teljesen más cégnél is igénybe vett. Ezekkel az adatokkal, tehát redundánsan két helyre mentett a cég, ezekkel az adatokkal már sokkal könnyebb volt a teljes adatállományt, amelyet elvesztett a Google, visszaállítani, és nyilvánvalóan ezzel pedig megmenteni nagyon-nagyon sok ember megtakarítását, és adott esetben akár mondhatjuk, hogy életét is. Minden esetre az látható, hogy bár a felhőtárhely érzete, az a fajta bizalom és megnyugtató érzés, hogy bárhonnan, bármikor elérhetjük, és szakemberek kezében van, nem minden esetben valósul meg. Ezzel persze nem azt mondjuk, hogy a fizikai tárhelyek, kezünkben tartott fizikai tárhelyek sokkal előrébb lennének a rangsorban biztonság szempontjából, mert azért adatközpontokat üzemeltetni nem egyszerű eset és nem egyszerű feladat, de mindenképp érdemes nekünk is azért egy kicsit úgy gondolkodni és úgy használni ezeket a felhőtárhely szolgáltatásokat, hogy azért olyan esetekre is felkészüljünk, hogyha valaki esetleg valahol egy rossz gombot nyom meg, attól még a mi adataink ne vesszenek el.
Említettük ugye, hogy hideget, meleget fog kapni az Apple, és a jó hírek után, ami ugye a szoftveres fejlesztéseket és majd az iOS 18-at érinti, most egy kevésbé örvendetes és számomra eléggé megdöbbentő hír, ugyanis egy óriási baki, amiről egész egyszerűen nem is nagyon nyilatkozik az Apple, hogy ez hogy lehetséges ez a baki, hogy létezhet ez a baki, másrészt pedig, hogy mit szándékozik vele tenni, harmadrészt pedig erősen kapcsolódik az előző tárhelyes, felhőtárhelyes dologhoz, ugyanis egyre több felhasználó számol be arról, hogy egy szoftverfrissítés után előjöttek olyan fotói, amit évekkel ezelőtt törölt, sőt, a kedvencem, ezt azért nagyon-nagyon szeretem, tehát itt több kérdésem lenne az adott iPad eladójához és vevőjéhez. Egy használtan vásárolt iPadbe bekerültek az előző tulajdonosnak az évekkel az előtti fotói, ám ugye nem csak abból kellemetlen, hogyha mondjuk még életünk szerelme előtt is volt életünk, értsük jól, amit mondok, és kinek küldözgettünk milyen fotókat, és mi már boldog párkapcsolatban élünk, hanem eleve megint csak megkérdőjelezi, hogy egy ekkora méretű vállalat, mint az előbbiekben a Google, most pedig az Apple, hogyan és mit csinál az adatainkkal, amikor azt gondoljuk, hogy a felhőben biztonságosan van tárolva, és az különösen aggasztó, hogy igazából még semmilyen hivatalos reakció nem érkezett erre, és nem is nagyon tudják a felhasználók se, hogy mit lehetne tenni.
Az iPadOS 17.5.1-es kiadásáról beszélgetünk, és nagyon-nagyon érdekes, nem csak az a rész, hogy előkerültek fotók, ugye eleve azt érdemes tudni, hogy 30 napig a kitörölt fotóinkat a lomtár, az Apple eszközök lomtára tárolja, és nyilván, ha valaki innen is kitörli őket azonnal, akkor már ott sem kéne meglegyenek. Ezek a fotók is, tehát már biztosan törölt fotók is előkerültek ennek a frissítésnek köszönhetően, és ami számomra egyébként egy másik furcsa helyzetet és jelenséget is feltárt, hogy ez nem csak a fotó alkalmazást érintette ez a hiba, hanem a hangpostát is, a beépített hangpostát, ugyanis több felhasználatot jött olyan visszajelzés, hogy már régen törölt hangüzenetek is megkerültek, hála ennek a frissítésnek. Úgyhogy komolyan felmerült kérdéseket az, hogyha valaki mindenképpen meg akar szabadulni bizonyos állományoktól, legyen az hang, vagy videó, vagy kép, ennek ellenére egy frissítés képes ezeket visszahozni, akkor az milyen biztonsági rést jelenthet, és ezt a biztonsági rést mennyi időn belül fogják tudni, nagyon ügyes és nagyon vállalkozó kedvű, nagyon nem jóindulatú emberek kihasználni annak érdekében, hogy bármit megtudhassanak az adott készülék felhasználójáról.
És mivel az Apple nem nyilatkozott hivatalosan még az üggyel kapcsolatban, még az sem teljesen világos, bár sejthető, de nincs rá bizonyíték, hogy ez az iCloud felhasználókat érinti, azokat is érinti, akik nem az iCloud-ba tárolták az adataikat, tehát egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy milyen alapon kezeli ezeket az adatokat, és lehet azt mondani, hogy igazából akkor törlődött egy merevlemezről, hiszen hiába a felhőtárhely, az valahol egy konkrét fizikai merevlemez, tehát akkor törlődött egy adat, fotó, videó, hang, bármi egy merevlemezről, ha konkrétan azt a szektort valami másik adat fölülírta, tehát az is elképzelhető, hogy mutatom az idézőjelet, csak olyan képi, hangi és videóállományok kerültek vissza a felhasználókhoz, amit még nem írt felül egy másik, ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet föl, és hát tényleg ehhez nem tudok mást mondani, mint hogy előkerült a péklapát most mind a Google, mind pedig az Apple esetében.
A Jolla nevű cég nem túl sok embernek lehet ismert, legalábbis mostanában nem túl sokat hallottak magukról. Ez egy olyan vállalat, akik egyébként különféle szoftveres fejlesztéseket az évek folyamán már felmutattak, volt felhő alapú operációs rendszerük, amit böngészőből lehetett futtatni, és van egy androidos rendszerük is, illetve ami még mindig elérhető, egy úgynevezett Selfish, vagyis Carthal operációs rendszer. Ez egy alternatív szoftver, de csak néhány készülékre érhető el. Viszont amit szeretnének széles körben elterjeszteni, az egy úgynevezett AI hardware, a Jolla Mind, vagyis a Jolla elme, ami bár mostanában az AI hardvereknek van egy hype-ja, van egy divat körülöttük, amiről majd mindjárt beszélni is fogunk a következő rovatban, de a Jolla Mind egy picit ezt másképp értelmezi.
Igen, a következő blogban részletesen elkezdjük azt fejtegetni, hogy hogy is áll az AI hardware piac, mert ugye arról már sokszor beszámoltunk, hogy milyen szoftveres AI megoldások vannak. Szerintem, aki nem egy kialatt lakott, de még az is, aki egy kialatt lakott, pontosan tisztában van azzal, hogy mi az OpenAI és mi a ChatGPT, de ezek mind-mind szoftveres megoldások, amik valahogy ilyen vagy olyan módon, böngészővel vagy applikáción keresztül megérkeztek a telefonjainkra, számítógépeinkre, bármire, ami képes ezeket futtatni. De most elkezdődött egy olyan, mondhatom azt, hogy roham, hiszen egyre több minden van a láthatáról, sőt már egyre több készülik kapható fizikailag rendelhető webshopokból, amik azt mondják, hogy én egy AI hardware vagyok, tehát én nem csak szoftveresen kötődöm ehhez a világhoz, hanem nekem kell az a doboz, amiben apuci, a gyártó belecsomagolt, és a Jolla Mind egy ilyen, ám az eddigi hibákat, amiről szintén fogunk mindjárt beszélni, kiküszöböli, ugyanis a legfontosabb része ennek a dolognak, és ami engem mindig is zavart az ilyen megoldásokban, legyen a szoftveres vagy hardveres, hogy hova kerülnek az én adataim, és a Jolla Mindot nagyjából úgy lehet elképzelni, mint egy íróasztalon fekvő, tehát itt is szakít a hagyományokkal nem hordozható doboz, aminek adunk egy jó vastag, remélhetőleg jó stabil internet hozzáférést mondjuk az irodában, és onnantól ő egy személyi asszisztensként nem ígér meg nekünk mindent, de sok mindenben tud minket helyettesíteni, például összegzi az e-maileket, tudunk foglalni étteremben, tudunk válaszolni dolgokra, tud elemezni bizonyos üzleti adatokat, stb. De mindez a dobozon belül marad, és bár használja azokat a megoldásokat, amit mi is mondjuk a böngészőben, ChatGPT, nagynyelvi modellek, képgeneráló szoftverek, stb. Magát az adatot, hogy mire kéri ezt az AI algoritmust, azt nem adja ki, ez benn marad a dobozban, és ez mindenképpen újdonság, és nagyon úgy néz ki, hogy a Jolla most valami olyasmit csinál, hogy azt mondja, hogy nem annyira nagyon okos az én AI-om, mint amennyire azt az emberek képzelik, hogy milyen okos egy AI, viszont azt, amit ígérek, azt, amit ez a doboz ígér, hogy kvázi egy ilyen kezdő virtuális asszisztensként, akinek bármikor diktálhatok, hiszen a mobilomról egy applikációval elérem azt a dobozt, ami az irodában, vagy éppen otthon az asztalon van egy jó internet eléréssel, a Jolla Mind 2 dobozt, tudom használni, és nyilvánvalóan ez a jövőben fejlődni fog, és itt fogunk bekapcsolódni a jövőbeli fejlődéssel kapcsolatban, a következő blogban oda, hogy vajon ki fogjuk egyáltalán már, ha valaki akarja, és ezzel szemben nekem speciál vannak aggodalmaim, ha valaki ki akarja kerülni az AI-t, annak sikerülni fog-e a következő években vagy évtizedekben, de erről a következő blogban beszélünk.